Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
A lelkünk egészsége is hozzátartozik a harmonikus életvitelhez. Legyen szó munkáról, az emberi kapcsolatokról, vagy a párkapcsolatokról, de akár a mindennapi életben is fontos a lelki állapotunk megőrzése. Sül Tamás egy sokoldalú ember, akinek több hivatása is van, amelynek központja a lélek. Milyen szerepet játszik a keresztény közösség a fiatalok életében? Miért értelmezhető a mentálhigiénia egyfajta lélekterápiának? Helyre lehet-e hozni a megromlott házasságokat, párkapcsolatokat? Sül Tamással ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk ezen a lélekgyógyító beszélgetésen! Sok szeretettel köszöntöm és üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, dr. Sül Tamás református lelkészt, párkapcsolati tanácsadót, mentálhigiénés segítő szakembert és egyetemi oktatót egy személyben.
Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, a hallgatókat.
A felsoroltak alapján sokoldalú ember vagy, ebből a felsorolásból melyik tisztséget emelnéd ki leginkább, és hogyan mutatnád be magadat?
Hát leginkább úgy, mint mozgó embert, talán ez egy jellemző rám, mert ugye még az nem is hangzott el, hogy közben nem csak egyetemi oktató vagyok, hanem kisgyermekeket is oktatok, és pedig táncra. Eredeti végzettségem, és ezt mostanában újra felfedezem, az balettáncos. Én Pozsonyban 96-ban végeztem a tánckonzervatóriumon, és ez a tevékenységem egy kicsit mellékvágányba ment egy jobb pár évtizedig, és hát így 20 év után újra megtalált ez a pálya is. Tehát a gyermekeket is oktatok itt a Komáromi Városi Művelődési Központban táncra. Emellett, ami föl lett sorolva, hogy lelkész vagyok, illetve párkapcsolati tanácsadó. Ezért mondom, hogy mozgó ember vagyok. Tehát, hogy akár fizikailag is nagyon szeretek mozogni, és létszükségletem a mozgás. Másrészt a lélekben is mozgok. Tehát, hogy ezt a mozgást fedeztem föl, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van folyamatos mozgásra, és ezt próbálom valahogy harmóniába hozni önmagamban is, és a rám bízottak életében is. Itt most kimondottan akár a családomra is gondolok, de azokra, akik megkeresnek szakmai téren.
Milyen korosztályú gyerekeknek tartasz tánc oktatást, vagy ez terápia is lehet táncterápia?
Ez nagyon érdekes kérdés, ez az utóbbi. Az előbbire, hát a válasz az óvodáskortól ilyen alapiskolás korig, tehát 4 éves kortól egészen 10-11 éves korig, 3 korcsoportban oktatjuk. És hát minél kisebbek a gyermekek, annál több mozgást igényel a pedagógus részéről, mert
pont olyan korban vannak.
Igen, tehát hogy velük együtt mozgok, és ez számomra is egy ilyen kondíciót, testi kondíciót biztosít hetente kétszer.
Kezdjük akkor az első szolgálatoddal, lelkészi szolgálatoddal. Tehát miért pont a lelkész szolgálat? Ez egyfajta küldetésnek érezted, vagy valami más miatt léptél erre a pályára?
Én úgy tudom most már megfogalmazni, így visszamenőleg, hogy lényegében én kerestem a helyemet, és kerestem a küldetésemet. Tehát, hogy ez nem volt meg úgy konkrétan, hogy én most szakács akarok lenni, vagy én kovács akarok lenni, hanem hogy kerestem ezt ebben az igényemben, hogy mozgásra van szükségem, kerestem azt, ami az én szükségleteimet kielégíti lényegében, és ezért vonzott ez a pálya, ez a lelki pásztori pálya, mert úgy éreztem, hogy ez számomra is fontos személyesen, és hogy nagyon sok potenciál van benne, hogy hogyan emberekhez eljutni. Valahogy ez együtt ezzel jött, hogy valahogy éreztem, hogy emberek felé is kell, hogy valahogy hogy lépjek. Akkor már nem tudtam, hogy ez szolgálat, de ahogy adódott a lehetőség, hogy abban az időben, 90-es években láttam, hogy azok az emberek, akik felém jól viszonyulnak, adott esetben olyan lelkészek, akik barátságosak, akkor azt láttam, hogy hát ők teológiát végeztek, és ő nekik ez a hivatásuk. És ezért talán akkor még egyetlen ilyen tanulmány létezett, ami a teológia. Manapság már nagyon sokrétű ez a segítő szakma, és ezen a vonalon tovább haladtam én is. Tehát, hogy gyakorlatilag én elvégeztem a teológiát, illetve még folytattam a teológiai tanulmányokat, de lelkész lettem, de közben éreztem azt, hogy ez még további forrásokat, erőforrásokat igényel, és így aztán, ahogy kezdődött a tanulmányoknak a palettája is szétágazódni, így magam is rátaláltam arra, hogy van itt még lehetőség tanulni.
Mennyire nehéz a mai világban megmaradni keresztények? Ez egy talán általános kérdés is, de illetve ha már fiatalokról van szó, akkor mi motiválhatja a fiatalokat arra, hogy ilyen közösségben járjanak? Hiszen azért ez mellett ugye vannak különböző alkalmak, amelyek a kereszténységet erősítik.
Jó, magam is fiatalként lehetőségem volt egy ilyen szervezetben tevékenykedni, a Fiatal Reformátusok Szövetségében. Akkor én nagyon intenzíven figyeltem a fiatalok igényeire, és az a fiataloknak a motivációjukra, és láttam azt, hogy a fiatalok nagyon igénylik az odafigyelést és a törődést. De maguk is megfogalmazzák azt, hogy mit tennének annak érdekében, hogy nekik ez jó legyen. És én úgy voltam akkoriban, mint ifjúsági lelkész, hogy figyeltem az igényeiket, de ötleteikre is nagyon odafigyeltem, és lényegében velük együtt így paralel próbáltam én is beindítani olyan programokat, olyan lehetőségeket, amelyek valóban az ő nyelvük szerint, az ő ízviláguk szerint zajlik. Tehát, hogy akár egy templomi alkalom az olyan legyen, hogy az őróluk szóljon, és az ő lelki világukról, és persze arról a lehetőségről, hogy itt ne csak emberi és a látható szférában maradjunk, hanem hogy a láthatatlant megérintsük. És ez annyira sokrétű, hogy ugye ahány ember, amennyi fiatal, annyiféle szál nyílik meg, és én hiszem azt, hogy Isten pedig annyira, tehát hogy sokféleképpen megérinthető, hogy Isten erre válaszol. Tehát, hogy azokra az igényekre aztán válaszol. Tehát, hogy amikor fiataloknak arra volt szükségük, hogy kiránduljunk együtt, akkor mi a kirándulásokat megszerveztük, hogy jártuk itt Szlovákiában a szép helyeket, és ennek kapcsán próbáltuk lehetővé tenni, hogy Isten akkor a kirándulásokon keresztül mutassa meg önmagát, vagy hogy a fiataloknak legyen lehetőségük erőforrást meríteni a hétköznapjaikra. De amikor azt láttuk, hogy sportolási igényük van, akkor sportoltattuk őket, és akkor ezen keresztül próbáltuk a Istennek az erejét valahogy kikutatni. És amikor azt éreztük, hogy éneklésre van igényük, akkor használtuk a templomi közeget, és amikor azt láttuk, hogy igényük van elmélkedni, és akár kicsi dogmatikai hitkérdésekben, hitvitákban elmélyülni, akkor azt próbáltuk erősíteni. És valahogy ez így ilyen talán kimeríthetetlen paletta, de annál szebb, és annál izgatóbb, és annál hitelesebb. Mert én mindig azt tartottam, hogy én magam is részese kell, hogy legyek ennek. Tehát, hogy nem egy kívülálló vezetője akartam sosem lenni, egy ilyen akár gyülekezetnek, vagy egy ilyen közösségnek, hanem mindig aktív résztvevője, mert akkor tudok én is hiteles maradni, és benne lenni.
Hogy néznek ki ezek az alkalmak? Nyári táborok, esetleg valamilyen bibliai órák keretében belül valósulnak meg ezek?
Igen, annyira különbözőek, hogy ugye most elkezdhetném felsorolni, illetve ahogy kezdtem, hogy sportnapok, de templomi csendes napok, vagy egy hétvége. Ugye régebben nyáron volt az az időszak, amikor ideje volt összehívni a fiatalokat, akkor voltak csak nyári táborok, aztán rájöttünk, hogy van téli szünet is, akkor téli táborok, azok kicsit szűkebb körűek voltak, és zártabb, mert hát hideg volt. Amikor nyáron, akkor szabadjára engedtük talán a létszámot is, meg a lehetőségeket. Rájöttünk arra, hogy havi szinten is jó lenne találkozni. Ezek mindig így alakultak. Voltak egynapos találkozók, és mindig a helyszín is valahogy úgy alakult, hogy vagy megszólítottunk különböző gyülekezeteket, akik szintén ebből meríthettek mondjuk motivációt, hogy jönnek a fiatalok, megjön egy-két busz, és akkor jönnek máshonnan is fiatalok. Tehát mindig valahogy válaszoltunk ezekre az igényekre, és lényegében odáig jutottunk a jelenben, hogy én már annyira nem vagyok aktív, ugye már nem vagyok vezetője ebben a szervezetben, de jelenleg azzal tudom támogatni ezt a szervezetet, hogy abban, amivel ma tevékenykedek, tehát a mentál higiénés segítő területen, így indította ez a szervezet a személyes mentorálást, és ebben segítem ezt a szervezetet, hogy felkészítjük a vezetőket, hogy ők maguk mentorokká válhassanak a fiatalabbaknak. Tehát az azt jelenti, hogy egy-egy ember egy-egy fiatalt felkarol, de hogy ennek legyen egy előkészülete, tehát ne csak egy ad-hoc valamilyen segítő kinyújtott kéz legyen, hanem ennek legyenek ilyen szakmai lefektetett keretek.
Térjünk is rá akkor a mentálhigiéniára. Ugye te a Károly Gáspár Református Egyetem lévai kihelyezett képzésén oktatsz, hogy ott is tartasz előadásokat. És egy laikus számára talán nem sokat mondasz, hogy mi is az a mentálhigiénia. Ez egy fajta lélekterápia is értelmezhető, vagy mit akar ez?
Lényegében ugye a mentálhigiéné az magyarul a lelki egészséget megőrző tevékenység, vagy hozzáállás, vagy szemlélet. Tehát az, hogy felfedezzük, hogy nem csak fizikumunk, testünk van, hanem lelkünk, vagy szellemi mi voltunk. Ennek a karbantartása tulajdonképpen, és ez nagyon sokrétű tevékenység, és amennyiben az a kérdés, hogy ugye ez egyfajta terápia-e, hát lényegében önmagában nem terápia, mivel hogy a terápia az már egy gyógyítás. De amíg egészséges az ember, addig nem gyógyításra van szüksége, hanem egészségben való megtartásra. Ugye a terápia akkor kezdődik, amikor már az egészséges fizikum, vagy egészséges lelki állapot zavart, és egy olyan zavart, vagy egy olyan traumát él meg, vagy megbetegszik, és akkor van igényre már gyógyításra. Persze, hogy ennek a határa nem nagyon, nagyon nehezen beazonosítható, és egy mentálhigiénés szakember tulajdonképpen az egészséges emberekkel, tehát lelkileg is egészséges emberrel foglalkozik, nem lelki zavarral, szenvedővel. az már ugye a másik kompetencia, az már a pszichológusi és a pszichoterapeuta, illetve a pszichiáter kompetenciába tartozik. De vegyük azt, hogy egészséges embernek is lehetnek elakadásai az életben. Tehát minden embert érinti, akár egy olyan nehézség, ami az életben bármelyik napon adódhat, hogy valaki elveszti a munkáját, valakinek a kapcsolatában valamilyen nehézség kerül, vagy valaki elveszít valakit és gyászol. És ezekben a folyamatokban, amikor nem beteg a lelke, de elakadást él meg, tehát hogy nehezen küzd meg vele, és ezek az elakadások viszont vezethetnek lelki zavarhoz, a megbetegedéshez. És ezeket megelőzendően a mentálhigiénés szakember ott van megszólítható, hogy ezekben a folyamatokban átsegítse, megerősítse az elakadt embert, és ebben a folyamatban ne hagyja egyedül. Hogy minél kevesebb ember oda jusson, hogy lelki zavart fog aztán ebből megélni, hanem meg tudjon maradni. Ezért tulajdonképpen a mentálhigiéné egy preventív, illetve proaktív cselekvés. Tehát, hogy arra igyekszünk, hogy megőrizzük a lelki egészségünket, és ugye ezek a folyamatok pedig jó, hogyha nem akkor kezdődnek, amikor már valamilyen krízist megélünk, hanem azt megelőzően, hogy talán természetessé válik az életünkben, hogy pihenjünk, magunkra figyeljünk, hogy ne az, hogy megelőzzük, hogy mondjuk munkamániások vagy workaholisták váljunk, ugye ezeket a mai modern kifejezéseket használhatjuk. Hát ezekben ez az a terület, ami lényegében a mentálhigiénés segítő szakembert érintik.
Tehát akkor erre azért van igény, nem csak ugye olyan embereknek, akiknek lelki problémáik vannak, hanem akik meg akarják tartani ezt az állapotot.
Igen, igen.
Kik jelentkeznek általában erre, vagy konkrétan ugye kiket vonza a lévai mentálhigiéniás képzés?
A képzésre lényegében azok az emberek jelentkeznek, akik maguk is a saját tevékenységükben, tehát vagy a hivatásukban szeretnek talán segíteni az embereknek, és talán nem maradnak csak azokban a határokban, hogy mond például egy pedagógus, hogy csak oktatni akar, hanem hogy ugye azt, mint pedagógus úgy tekint a gyermekre, hogy nem csak a tananyagot akarja átadni, hanem ő neki fontos maga a gyermek, az ő fejlődése. És ilyen szempontból egy pedagógus lehet, hogy úgy, vagy több mint valószínű, úgy jelentkezik a mentálhigiénés képzésre, hogy érzi azt a hiányt talán, amit mondjuk a pedagógusi tanulmányai alatt tanult. Nyilván egy pedagógus is tanul valamilyen pszichológiát, vagy lelki fejlődést tant, de hogy gyakorlatban ez mit jelent, hogy hogyan tud önmaga, mint pedagógus is például nem kiégni a tevékenységében, ezért lehet, hogy tehát többi valószínű ez megszólítja például a pedagógusokat. De mondhatjuk, hogy akár egy polgármester is, hiszen egy polgármesteri tevékenység is az emberek felé irányul, ugye tevékenysége, hogy egy falu közösségben minden fejlődjön és szép rendben menjen, ezért egy adott esetben egy polgármester is lehet, hogy jelentkezik egy ilyen, illetve nem, hogy lehet, hogy vannak a abszolvensek között mondjuk polgármesterek, de vannak szociális munkások is, vagy lelkipásztorok, ebből magamat is beleértve.
Ez szorosan összefogva a pszichológiával is. Mi a különbség kettő között? Tudunk esetleg párhuzamot vonni, vagy itt azért vannak óriási különbségek?
Annyira óriási különbségek nincsenek, hiszen valóban ez talán egy szakmai terület, mondhatnánk, de mégis abban különbözik, hogy magától a kompetenciáktól különbözik. Tehát, hogy egy mentálhigiénés szakember is használja azokat a pszichológiai kifejezéseket, vagy kutatásokat és eredményeket, amelyeket önmagában a pszichológiai terület végez, tehát azokra épít, de nem válik egy mentálhigiénés ember, nem válik például analitikussá, vagy nem válik olyanná, aki diagnózist állít föl. Tehát pszichológusnak az a dolga, hogy diagnózist állítson föl. Egy mentálhigiénésnek nem dolga, se nem kompetenciája felállítani a diagnózist, hanem azt a lelki, abban a lelki dimenzióban működik, de nem állapít meg dolgokat, hanem visszatükröz és segíti azzal, hogy kíséri azt az embert, aki hozzáfordul.
Hogy nézhet ki egy ilyen képzés például néven?
Maga a képzés 4 szemeszteres. Ez az lényegében egy másoddiplomát jelent, tehát azoknak az embereknek, akik felsőfokú végzettséggel bírnak, azoknak ad egy ilyen továbbképzést 2 szemeszteren keresztül, és hát nagyon gyakorlati, nagyon intenzív abban is, hogy maga a képzés 150 órás önismereti egységet is megkövetel, illetve kínál, és aki ezen részt vesz, az bevonódik. Tehát, hogy részesé válik magának a képzésnek. Tehát itt nem csak lexikális tudásról van szó, hanem tulajdonképpen önismereti folyamatról, és mindazzal, amit egy csoport mondjuk alakít. Tehát, hogy nem véletlen, hogy itt csoportokban zajlik az oktatás, mert lényegében egymásnak visszatükrözzünk, és hát olyan tempóban haladunk is, amit a csoportban lévő egyének megkívánnak. Tehát, hogy nagyon, van ennek egy nagyon erős kerete és a követelménye a képzésnek, viszont nagyban függ attól, hogy kik vesznek részt ebben, és hogy ki mennyire aktív. Hát természetesen lemorzsolódás is történik, tehát nem mindenki számára alkalmas ez a képzés, de hát ebben a képzésben meg is erősödik az ember, formálódik is, és lényegében rátalál arra, hogy egyrészt a saját szakmáján belül, hogy tudja ezeket a megszerzett szemléletet és eszköztárt hasznosítani, tehát maradva akár abban a hivatásban, amelyben van, akár lelkészként, vagy orvosként, vagy pedagógusként, vagy kinyílik előtte egy új lehetőség, egy új terület, amit azt mondja, hogy na ez a terület az, ami talán a mi társadalmunkban még hiány, és én rálépek erre. Tehát talán én magamról, hogyha így gondolkozok, akkor ez volt az, amit úgy éreztem, hogy maga a párkapcsolati tanácsadás, vagy a házassági ápolás, házasság gondozás ilyen hiány a mi társadalmunkban, itt felvidéken, ahogy itt élünk, és rájöttem arra, hogy maga ez a képzés is egy jó alapot ad ennek, de még ez sem elég ahhoz, hogy ebben tevékenykedjen.
Tehát akkor itt kiknek ajánlott inkább? Azoknak, akik már inkább egy bizonyos szakterületen dolgoznak, vagy akik még keresik a pályájukat, illetve keresik önmagukat, hogy hol tudnának elhelyezkedni, illetve akik majd befejezik ezt a tanfolyamot, mire jogosítja fel őket, azért mely területén tudnak majd elhelyezkedni, és ezt gyakorlatban hogy tudják majd ezt a tudást ugye alkalmazni.
Igen, tehát, hogy ugye a keret az, hogy szükséges ahhoz, hogy valaki ezt a tanulmányt elkezdje, már szükséges már, hogy legyen egy diplomája. Tehát, hogy egy olyan diploma, ami végül is valamilyen olyan területen szerzett diploma, ami emberekkel kapcsolatos. Tehát ami az emberek, tehát egy humán, tehát így magyarul, egy humán jellegű diploma szükséges ehhez, hogy ezt elkezdesse valaki. És az, hogy már tevékenykedik-e az illető egy ilyen területen, vagy sem, az talán másodlagos, inkább az itt a mérvadó, hogy kész-e arra, hogy vagy a saját munkahivatásában hasznosítsa ezeket a megszerzett ezt a tudást, vagy maga is tud kialakítani mondjuk egy ilyen munkaterületet. És amire feljogosítja a diploma, az pont ez, hogy saját hivatásában tudja ezt a szemléletet hasznosítani. Másrészt ugye főleg Magyarországon, hiszen ez egy magyarországi akkreditált egyetemhez fűződik, tehát Magyarországon már vannak olyan munkahelyek, amelyek külön kifejezetten explicit mentálhigiénés szakember munkahelyek. Tehát, hogy tegyük fel, egy iskolában van egy mentálhigiénés szakember. Tehát nem csupán pszichológus, hanem mentálhigiénés szakember. Vagy akár valamilyen szociális, akár idősek otthonában mentálhigiénésként dolgoznak. Vagy egy olyan családsegítő központban, ahol családokat látogatnak, vagy támogatnak, vagy olyan intézményekben, ahol rászorultakkal, vagy függőkkel dolgoznak. Amit látunk, hogy itt Szlovákiában, a mai Szlovákiában, ez egy nagyon gyermekcipőben járó történet, de talán azért érdekes, mert mi vagyunk ezeknek az alakítói, és pont a társadalomunknak a szükségleteire válaszolhatunk. Van is a képzésnek egy olyan része, amikor a hallgatók mentálhigiénés projekten dolgoznak. Tehát van egy ilyen szeminárium, ami azt jelenti, hogy mindenki a saját területen tulajdonképpen három szemeszteren keresztül azon dolgoznak, hogy a saját területükön milyen mentálhigiénés projektet tudnának indítani. Ez egy nagyon aprólékos, folyamatos munka, és lényegében a diplomamunkát is ebből lehet írni, amennyiben, hát, ha úgymond sikeres egy ilyen projekt, és azt látjuk, hogy már itt a felvidéken is végzett hallgatók is egy-egy olyan kisebb-nagyobb projektet tudtak megvalósítani, ami valahol lehet, hogy egy olyan indítást ad valaminek, ami úgy kinövi magát, hogy ez egy, hogyha arról beszélünk, hogy tulajdonképpen munkahelyeket is alkalmazottaknak is helyet adhat. De mindez gyermekcipőben jár, tudva azt, hogy ha nézzük például a szlovákiai felsőoktatási intézményeket, akkor kereshetjük benne a mentálhigiénés szakember képzést, nem nagyon találjuk. Tehát ezért is azt az időszakot éljük ezzel kapcsolatosan, hogy mi magunk is alakítói vagyunk ennek.
Itt Felvidéken csak Léván van ez a kihelyezett képzés?
Itt Felvidéken csak Léván, ami azt jelenti, hogy egészen Pozsonytól Királyhelmecig jönnek a hallgatók, és hát vállalják azt, hogy szemeszterenként 5 hétvégét együtt töltenek, ami azt jelenti, hogy áldozathozatallal is jár ez, plusz az önismereti órák. Tehát, hogy jár ez utazással, jár ez szervezéssel is, de ugye, ahogy mondtam, hogy ez megkívánja a bevonódást tulajdonképpen, ez, ez itt kezdődik, tehát hogy fölvállalom ennek a, szervezési terhét is, de ebből is profitál az ember, mert tudjuk, hogy amikor már utazunk például a helyszínre, már akkor elkezdődött a képzés, tehát nem a tanteremben kezdődik maga a képzés, hanem már akkor, amikor keressük, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy oda jussunk, ez már maga tulajdonképpen a képzés része.
Ez gyakorlatilag élvezhető is lehet, hiszen nem egy klasszikus képzésről van szó, hanem gondolom, hogyha az emberek ott vannak, akkor már egy komfortos helyzetben érzik magukat, és gondolom ez egy ilyen családias beszélgetése, kötetlen beszélgetésekre is gondolom sor kerül. Valahogy így képzelem ezt el.
Örülök annak, hogy ezt a képet fest a beszélgetésünk, hiszen valóban ez van. Tehát lényegében nagyon mély barátságok jönnek létre, annyira mélyek, hiszen az önismereti alkalmakkor megnyílunk, ami ugye nagyon komoly titoktartást is igényel, de pont ennek köszönhetően nem csak egy évfolyam jön létre, hanem nagyon erős kötődések, és tulajdonképpen egy hálózat jön létre ezzel kapcsolatosan, egy lelki hálózat is, de egyébként szakmai hálózat is, ami, ha már ugye kérdezted, hogy itt Felvidéken léván van a képzés, de magának a Károli Egyetemnek ez a képzése ma már kiterjed az összes határon kívüli területre is. Tehát, hogy lényegében Budapesten van ennek a, ugye a központja, Budapesten zajlik maga a képzés, és jelenleg Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, és tavalytól már Délvidéken is zajlik ennek a képzése. És ennek egyik megjelenése abban is megjelenik, tehát ugye, hogy tulajdonképpen Kárpát-medencében gondolkodik ennek a mentálhigiénés képzésnek a vezetősége, hogy éves szinten konferenciák zajlanak, ahol mind az tulajdonképp Kárpát-medencei szintű szakmai közösség jön létre, és hát nagyon még barátságok itt is születnek, tehát hogy ez valóban nem az egyénekről szól, hanem olyan lelki dimenzióról szól, ami magának a magyarságnak a lelki életére is kihat.
Több pluszt be lehet ebbe tenni. Mióta is működik egyébként konkrétan léván ez a képzés? Ezt gondolom, mondtad, említetted, hogy gyerekcipőben jár.
Igen.
Ez néhány éve? Vagy...
Igen, hogyha az éveket nézzük, akkor lényegében az első ilyen kihelyezett évfolyam nem is léván kezdődött, hanem Hamván, tehát Gömörben volt. Ott volt ennek az első indítása, aztán volt egy kis szünet, ez 2005 körül volt, és aztán rákövetkező években volt egy rövid kihagyás, és aztán indult újra a képzés. Jelenleg a harmadik ilyen évfolyam működik, és hát lényegében 20-30 létszámú évfolyamokról beszélünk. Tehát, hogy ha Felvidéket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy már lényegében megtalálhatóak a mentálhigiénés szakemberek, de még mindig van mit tennünk.
Említetted, hogy általában iskolákban, illetve szociális otthonokban helyezkednek el ezek a szakemberek, de egy adott esetben egy cégeknél, vagy ugye a HR-es funkciót is be tudnak tölteni, vagy ilyen nagyobb multicégeknél is van helye egy ilyen szakembernek?
Abszolút, igen. Tehát az egyik kolléga is, aki ezt elvégezte, ő maga a HR-es, és ezt a tudást pedig ebben tudja hasznosítani. Tehát, hogy ugye...
És az a munkájában is meglátszik, ugye? Tehát vannak valami visszajelzések.
Így van. Én éppen, tehát ennek kapcsán volt egy érdekes felismerésem, hogy amikor az egyik kliensemmel beszélgettem, és mondta, hogy fú, hát ma volt szupervíziójuk, és az nagyon kimerítette, és nagyon rossz volt. És nem értettem ezt, hogy lehet egy szupervíziós alkalom megterhelő, nem szeretem. És ez azt jelenti, hogy az a szupervízor, az egy olyan szemléletet képvisel, amely lényegében nem felemeli, hanem megterheli a munkásokat. Na most ez a kollégám, aki ezt a mentál higiénét végezte, és ő maga, amikor ilyen alkalmakat szervez a cégükön belül, akkor az egy plusz, tehát az egy kívánt alkalom, nem egy megterhelő, hanem hogy éppen egy erőforrást adó alkalom.
És ha már terápiánál tartunk, mert ugye ezt terápiának is fel lehet fogni, akkor itt a másik dolog, amivel foglalkozol, ami nagyon érdekes a mai világban, ugyanis pároknak, családoknak, házastársaknak adsz tanácsot. Na most milyen helyzetben vannak adott esetben a mai fiatal házasok? Mit tapasztalsz, illetve nem csak fiatal házasok, hanem úgy általában házasok, hogy miért van szükség ilyen családterápiákra, és mi az oka manapság a gyakori válásoknak, mert ugye ez nagyon gyakori jelenség a világunkban.
Hát azt tudnám mondani, hogy lényegben az történik, mint hogy ahogy a világunk olyan szempontból változik, hogy bejárhatjuk az egész világot, ha akarjuk, akkor ez kapcsolati szinten is megtörténik. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy menjünk mondjuk Leningrádba, akkor ha van erre anyagi fedezetünk, akkor eljutunk oda. Na most Leningrádban nem jártunk még, és azt gondoljuk, hogy ott jó lesz, meg előkészítjük, de mégis akaratunkon kívül egyik pillanatban úgy érezzük, hogy azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Mondjuk sejtjük, hogy Leningrádba, mert nem tudunk mondjuk oroszul, mindenki oroszul beszél a körülöttünk, és elvesztünk. Uh-huh. Ennyi. És ez történik lényegében a párkapcsolatokban is, hogy észleljük azt, hogy elvesztünk. Nem tudjuk, hogy kerültünk abba az állapotba, hogy mi együtt szerettünk volna lenni, és együtt akartunk volna egy életen át élvezhető életet élni, és egyszer csak azon kezdünk töprengni, hogy olyan állapotban vagyunk, amit nem akartunk, és nem is tudjuk, hogy jutottunk ebbe, mert nem ezt akartunk egyikünk se, mégis ott vagyunk, és az a más jelenleg, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hogy ezt az érzést magunkhoz engedjük. Nem akarjuk ezt tovább így. És talán az is, hogy nem vagyunk erre rászorulva, hogy ezt így tűrjük, és szeretnénk ezen változtatni. Tehát, hogy azt éljük, hogy az eszközeink, hogyha nem jól működnek, akkor keressük annak a módját, hogy lehet vagy megjavítani, vagy lecserélni. És az az igényünk is bennünk van, hogy nem elég az az eszköz, ami 5 évvel ezelőtt volt, mert az igényeink is nagyobbak, ezért jobb és jobb kell. És ez van ma, hogy a kapcsolatainkban is, és a párkapcsolatunkban is ez az igényünk, és magunkhoz engedjük ezt. Régebben nem volt ennyire nyitott ez az út. Tehát az emberek nem engedték magukhoz ezt az érzést, mert az volt a társadalmi életnek a normája, hogy nem az a lényeg, hogy mi elégedettek legyünk a kapcsolatban, hanem az, hogy legalább élhető legyen, és ez megtartó. Tehát valamit valamiért. És ma már sokkal hamarabb oda jut az ember, hogy még nem is tudom, hogy lehetne ezen változtatni, vagy hogy lehetne máshogyan, vagy adott esetben mi lesz majd, hogyha esetleg kilépek ebből a kapcsolatból, de keresem ennek az útját. Tehát, hogy sokkal aktívabb, sokkal keresőbb az ember. És ez történik a kapcsolatokban. És ezért keresnek föl, mert ez az igényük bennük van, és már eltelt az az idő, hogy maguk keresték, és nem találták az utat. És ez mindenkinél kicsit máshogy van, hogy lehet, hogy valaki egy hétig kereste ennek az útját, valaki már 20 éve keresi, és egyszer csak akkor többen rá, hogy most már nem tovább. Tehát ez, ebből kifolyólag nagyon különböző a klientúra, ebből kifolyólag vannak, akik megkeresnek még házasságkötés előtt, és vannak, akik megkeresnek 20 vagy 30 év házasság után. Ez a jelenlegi helyzet.
Tehát akkor van gyógymód arra, hogy egy kapcsolatot, egy régebbi házasságot, ami már széttöredezett, szétfolyt, azt rendbe lehet rakni. Tehát, hogy erre van igény is, illetve megvannak erre a módszerek, mert ugye ez nagyon nehéz a mai világban, hogyha már egy házasság, gondolom, elromlott, illetve eltávolodtak egymástól az emberek, akkor van segítség arra, hogy az emberek, a párok ugye egymásra találjanak újra?
Itt ugye azt kell, hogy mondjam, hogy semmiképpen nem szeretném az illúziót kelteni senkiben, de senkiben nem szeretném, senkitől nem szeretném elvenni a reményt. És hogyha a módszereket nézzük, akkor igen, vannak módszerek, tehát nagyon-nagyon alaposan több évtizedeken keresztül kidolgozott módszerek. Nyilván ezeket külföldről importáljuk, ezeket a módszereket, magunk is tanuljuk és továbbfejlesztjük ezeket a módszereket, amikkel dolgozunk, de nem csak a módszerektől függ, hanem mindig attól is függ, hogy azok a kliensek, akik segítségért fordulnak, azoknak mennyi erejük maradt, mennyi sebük van, mennyi az az élettapasztalatuk, hogy már tudtak mondjuk megküzdeni néhány dologgal az életben, és hogy ezeket mind használjuk. És ugyanúgy, mint fizikailag, és hát mindig azzal tudunk dolgozni, ami van, ami maradt, és ez még mindig több annál, mintha nem segítenénk, hanem hagynánk úgy a szenvedőt, vagy adott esetben egy haldoklót, hiszen a haldokló mellett is nagyon fontos ott lennünk, és ott fontos ott lennünk akkor is, amikor még ott van az erőforrás, de hogy jól használják azt az erőforrást. Tehát azok a családok, mondjuk, hogyha veszem például azokat, akik lehet, hogy két kisgyermeket nevelnek, és van erejük, tehát lelki erejük is még, de hogyha arra használják, hogy hogyan megvédeni csupán önmagukat egy ilyen kapcsolati harcban, akkor az energia fölöslegesen elmegy. És ezek a módszerek azok, amelyek lényegében segítenek az energiánkat arra használni a kapcsolati szinten, hogy alakítsunk ki egy biztonságos légkört elsősorban. Ebben a légkörben felfedezzük a valós érzelmeket, hogy lényegben hogyan vagyunk ebben egy ilyen kapcsolatban, és a valós igényeket keressük meg, amikor is lehet, hogy felszokott szabadulni egy résztvevő egy ilyen kapcsolatban, hogy lényegében ő nem is arra szokott reagálni, amire igénye van a másiknak, hanem csak védekezni szokott, mert valaki például kiabál. De a másik azért kiabál, mert már nem bírja. És szóval ennek az egész légkörnek, egy kapcsolati dinamikában lévő légkörnek először le kell csillapodnia, ehhez segítünk először, megteremtjük a biztonságos légkört, és aztán lépésről lépésre, néha milliméterről milliméterre haladunk, hogy lassan-lassan újjá lehessen építeni egy kapcsolatot.
Ez inkább ilyen gyakorlati terápia, vagy először ugye gondolom a
meg kell hallgatni a feleknek a panaszait, és aztán utána lépni?
Igen, hogyha nézzük ezeket a folyamatokat, akkor van egy ilyen lényegében egy nyitány, hogyha ha úgy tetszik, meg kell, hogy én is ismerjem őket részben. De aztán nem az az érdekes, hogy ők maguk mi mindent tudnak elmesélni a kapcsolatukról, hanem van egy olyan határ, amikor már elegendő az az információ, amit hallottam, és aztán ezzel dolgozunk, hogy hol van az a kereszteződés, ahova mondjuk lehet, hogy vissza kell jutni, rá kell nézni azokra a visszatérő folyamatokra, amik mindig aztán hasonlóak, már aztán egy kapcsolatban lényegében kiderül sokszor, hogy kis dolgok okozzák a nagy problémákat, az a legfrusztrálóbb, hogy a kis dolgokon veszekszünk, és csak olyan piti dolgok miatt mondjuk válnánk el, de ez mégis elkeserítő, és fel kell fedezni azt, hogy ezek visszatérő folyamatok, és meg kell találni azt a lehetőséget, hogy lehet ezt megállítani. És benne lenni valóban sokszor képtelenség meglátni ezeket a dolgokat, ezért van szükség külső szemlélőre.
Vannak pozitív élmények?
Hát igen, hála Istennek igen. Tehát ugye azt mondhatom, hogy vannak nagyon szép és megható történetek, de azt kell tudni ehhez, hogy ezek a megmentett kapcsolatok, ezek azért történnek, mert mind a két fél aktívan benne van, vállalják azt, hogy nem egy alkalom alatt van egy siker történet, hanem ez egy folyamat. És hogyha úgy veszük, hogy mondjuk vannak kapcsolatok, amelyek évek során váltak mondjuk élhetetlenné, ezért ugye csoda kéne hozzá, hogy egy óra alatt megfordítsuk ezeket. Hát nem is várhatjuk el, hogy a lelkisebeink egy óra alatt meggyógyuljanak, és hogyha magunk egymás között, egymásnak adtuk, ejtettük ezeket a sebeket, akkor ahhoz is idő kell, tehát lényegében itt hónapokban, és néha években is kell számolnunk ezt a folyamatot. És aki ezt vállalja, akinek erre energia, erre ereje maradt, vagy van, az lényegében megélője ezeknek a sikereknek.
Hát én nagyon sok sikereket kívánok, hogy több család találja meg, illetve több pár találja meg azt az utat, hogy a kapcsolatukat rendbe tegyék. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tamás.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghallgatást.
Viszont hallásra.